A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva készüljünk a keresztség kiszolgáltatására 431-es számú dicséretünk éneklésével. 431. énekünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott leveléből egy verset szeretnék felolvasni még, kiegészítve a keresztelés szereztetési igéjét, a Galatákhoz írt levél 4. részéből a 29. verset. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. Kedves család, kedves szülők, keresztülők, családtagok és gyülekezet, azt gondolom, hogy aki a templom küszöbét átlépi, az valami lelki dologgal akar találkozni. Ha az egyháznak a szolgálatát, ha szabad ezt ilyen csúnyán megfogalmazni, kéri valaki, azért kéri, mert egy olyan világból jön, ahol úgy érzi, hogy vannak hiányosságok. Nagyon földi a mi életünk, és nagyon földhöz ragadt, nagyon két lábbal vagyunk a földön. És az ember életének vannak olyan eseményei, amit úgy érzi, hogy az attól lelkibb, mint hogy megmaradjon ilyen nagyon földi eseménynek. Lehet ez egy házasságkötés, vagy lehet éppen egy gyermeknek a születése. Amikor egy kisgyermek megszületik, akkor azt hiszem, hogy az ember amúgy is sokkal érzékenyebb sok mindenre. Talán az érzelmek jobban dominálnak olyankor az életében, és egy kicsit a lelkiség is előtérbe kerül. Ilyenkor gondolkoznak el a szülők azon, talán akkor is, hogyha úgy közelebbi kapcsolatot gyülekezettel, templommal nem ápolnak, hogy a gyermeket valahogy valami lelki módon kellene mégis vezetni vagy vezettetni. És erre látnak lehetőséget a keresztségben. Nyilván ez egy lehetőség, és valóban így van, mégis a keresztség ettől jóval többet jelent. Amit felolvastam Pál apostolnak a leveléből, az egy nagyon erős mondat, de azt hiszem, hogy mindannyian jól értjük. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. azok a nagyon lelki élmények, azok a nagyon nagy hatások, amik az ember életét érik, talán épp akkor, amikor a gyermekét a kezébe veszi, rátekint, egy kicsit a lelki világába jobban beleburkolózik, azok a dolgok aztán olyan múlandók, olyan gyorsan eltűnnek az ember életében. Visszakerülünk a hétköznapi életnek a minden nehézsége és kudarca közé, munkát kell folytatnunk, ugyanúgy fenn kell tartani a létünket, meg kell szereznünk azt, amire a gyermeknek is szüksége van. És valahogy igaz az, amit az apostol mondott, hogy nem csak régen volt ez így, de most is így van, hogy a test szerint született, az mindig üldözi a lélek szerint születettet. Márpedig a keresztség az arról szól, hogy a lélekben szülessen valami. Ezek a gyermekek test szerint megszülettek. A maguk adottságaival, az egészségükkel, meghatározta Istent, hogy Isten azt is, hogy mely családba legyenek, kik legyenek a szülei, és talán az Istentől lehet is kérni a segítséget, hogy mindazt földi értelemben meg tudják adni, amire szükségük van nekik. De szüksége van az embernek egy lelki születésre. A Biblia végig erről beszél. Arról, hogy ne fásuljunk bele abba a földi életbe, ami végül is az elmúlásban tűnik el. Ahol mindaz, ami a miénk egykor, az a következő pillanatban nem biztos, hogy a miénk lesz már. És ha valaki így tekint a gyermekére, akkor talán összeszorul a lelke, és szorongva mondja azt, hogy nekem szükségem van akkor egy másikra is. Egy olyanra, ami a testit legyőzi. És amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, akkor ezen az úton szeretnénk elindítani a gyermekeinket. Hogy legyen bennük valami lelki. És ezt a lelkiséget mi magunk akarjuk velük együtt tapasztalni, tanulni, hiszen Jézus maga mondja, hogy menjetek el és tanítsátok őket. Meg kell tanítani ezeket a kisgyermekeket sok-sok mindenre még. De van egy olyan út, amit csak az Istentől tudunk mi is megtanulni, és tudjuk továbbadni nekik is. Ami ennek a léleknek az útja, aminek nem szükségszerű megszakadnia, hanem amely kiteljesedhet az ember életében. Most ezt a két kisgyermeket fogom ezekkel a gondolatokkal így előkészítve megkeresztelni, és kérem Istent, hogy legyünk tanúi imádságos szívvel ennek a keresztségnek is. Imádkozunk azért, hogy a testi ne győzze le azt, ami lelki, hanem inkább a lélektől való győzze le azt, ami bennünk nagyon földi, nagyon emberi, nagyon testi. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel, és hallható szóval feleljenek meg a kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az életnek azt az ajándékát, amelyet most is megmutattál, hogy a te hatalmadban van a születés, és te adsz életet minden teremtménynek. Így köszönjük meg a gyermekeket is, amelyeket elhelyeztél egy-egy családban, és akiknek lehetőségük van nem csak testtől születni, hanem hordozni a léleknek és lelkiségnek minden gazdagságát és nagyságát. Adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy őket így lehessen vezetni. Erősítsd meg a szülőket, keresztülőket, családot, hogy mindaz, amivel körülveszik ezeket a kisgyermekeket, mély tartalommal bírjon. Ne csak arra tekintsenek, hogy a földi életbe kell eligazítani őket, hanem tudják őket elvezetni te hozzád. Így kérünk, hogy add a te áldásodat az ő életükre, hordozd és viseld az ő gondjaikat, és teljesítsd ki az ő életüket növekedésükben. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti veletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket folytassuk tovább a 264. dicséretünkkel. 264. énekünknek az első három versét fogjuk énekelni. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten igét a 103. Zsoltárból olvasom, a 103. Zsoltárnak az első 13 verséből. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, oly messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félők iránt. A kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek most fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, illő dolog úgy kezdeni a te megszólításodat, hogy téged dicsérjünk, hogy neked elmondjuk, hogy mennyi mindenért vagyunk hálásak. Így tanították, és így tanultuk. De bár a lelkünk is mindig kész lenne arra, hogy először hálaadással álljon meg te előtted. Mindazért, amellyel körülvettél minket, a gondoskodásoddal, hogy megtartottál erre a mai napra bennünket, hogy sok mindennel megajándékoztál, és mindig tudod a szükségeinket. Nem sikerül mindig így tenni ezt. Most talán a gyülekezet közösségébe könnyebb. De máskor, amikor televesz minket, és lelkünket eltölti, az összes nyomorúság, ami bennünket ér, akkor egyből mindig a lényegre térünk, a tárgyra, hogy mire van szükségünk. De hadd mondjuk el most is, hogy szükségünk van rád, a segítségedre, a gyógyításodra, arra, hogy megbocsáss nekünk, és arra is, hogy igazgasd az életünket. Ránk is igaz az, amit a keresztségben hallottunk, hogy nagyon testiek vagyunk, és test szerint gondolkozunk, és oly sok minden hiányzik a lelkünkből. Gazdagíts bennünket most önmagaddal, és add, hogy a te igéd gazdagsága eljusson hozzánk, az formáljon minket, teljesebbé tegye az életünket. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 488. dicséretünkkel. 488. dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni. 488. énekünket énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Igénket a 103. Zsoltárból olvasom újra, a második, a harmadik és a negyedik versből. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Amen. Nagyon érdekes, hogy a 103. Zsoltár, ami sokunknak kedves Zsoltára, elhangzik az élet különböző pontjain, el tud hangozni egy keresztelésen, el tud hangozni egy esküvő Isten tiszteleten, és számtalan alkalommal elhangzik a temetőben is. Ennek a zsoltárnak a dallamát mégsem ismerjük, nem is tudtam választani, nem gondoltam, hogy most tanulja meg a gyülekezet. Nehéz dallamra írt zsoltár, nem szoktuk énekelni. A 103. zsoltár nagyon nagy üzenettel bír, és nagyon kiterjedt az üzenete, és én csak egy dolgot szeretnék most kiragadni belőle, amivel a zsoltár maga kezdődik és indul. Egy felhívás, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Szeretném egy kicsit személyesen kezdeni, nagyon sokszor elmondtam ennek a zsoltárnak az első két versét. A Bármadas Református Gimnáziumba jártam, ott is érettségiztem, és ennek az iskolának az volt a jelentősége azon túl, hogy valami lelki vezetést is adjon az embereknek, hogy sok mindenre felkészítsen bennünket. És minden tanítási napnak a végén elhangzott egy rövid imádság, minden nap ugyanaz az imádság, a 103. zsoltárnak első és második verse. Az utolsó tanítási óra után közösen felálltunk, tanár és diák együtt mondta el, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Sokat gondolkoztam azon, és lehet, hogy mások is így voltak ezzel, hogy vajon minden alkalommal ezt komolyan és igaz szívből tudta elmondani az ember. Akkor, amikor beírtak egy jó nagy egyes, amikor egy nagyon rossz dolgozat sikerült, akkor, amikor úgy éreztük, hogy ellenünk van mindenki, és nem igazságos a tanár, akkor, amikor úgy alakultak a dolgok, ahogy nem szerettük volna, el kellett mondani a nap végén, hogy áldjad én lelkem az Urat. Talán azt gondolom, hogy mindenki azonosul ezzel a helyzettel a saját életében. Most, amin van, azzal tudom-e áldani az Istent? Nagy kérdés, és ez az egyetlen kérdés ennek a mai délelőttnek, amire valahogy őszinte szívből meg kellene felelni. Annyi problémánk van, annyi küzdelmünk van, és annyi kudarcunk van, nem beszélve a betegségeinkről, hogy az ember nagyon nehezen tudja ezt olyan igaz szívből elmondani, tele azzal az örömmel, ahogy el kellene mondani, hogy áldja az én lelkem az Istent, az Urat. Ne feledd el, mennyi jót tett veled. Talán ez a mondat, ami egy kicsit segít bennünket, mert ilyenkor az ember, ha jelen állapotára nem tud gondolni, akkor visszapörgeti a múltat. És ott vannak azért nagyon szép élményeink. Kár, hogy olyan nagyon messze vagyunk tőle. Lehet időben nem is, de lélekben sokszor. Visszapörgetünk gyermekszületéseket, amikor olyan nagyon izgalmas volt, olyan nagyon lelki volt az egész életünk. Visszapörgetünk nagy találkozásokat, nagy szerelmeket talán. Visszapörgetünk olyan hivatást és szolgálatot, ahol úgy éreztük, hogy megtaláljuk a helyünket. Visszapörgetünk olyan időt, amikor a családi közösségben nagyon jó volt, amikor ott volt a másik is, akit szerettem, akihez ragaszkodtam. És ezek olyan emlékek az életünkben, amelyeket, hogyha nagyon muszáj, elő lehet venni az Isten előtt, és azt lehet mondani, hogy áldjad én lelkem az Urat ezekért. Mégsem ilyen konkrét dolgokat olvasunk a zsoltárban, hanem egy kicsit másfele megy az embernek a figyelme és a gondolata, hogyha odafigyel a zsoltárosnak a szavaira. A harmadik és negyedik versben három olyan dolgot olvasunk, ami minden emberi életre igaz, és mégsem a maguk konkrét valóságában fogalmazzák meg azt, hogy én miért is mondok köszönetet az Istennek. Az egyik az az, hogy megbocsátja minden bűnödet. A másik az az, hogy meggyógyítja minden betegségedet. És a harmadik az, hogy megváltja életedet a sírtól. Bármi is történik az életünkben, és bármilyen esemény is van jelen az életünkben, ez az a három dolog, ami mindenképpen meghatározza a mi lelki közérzetünket. Hogy ezekben a kérdésekben mi hogy állunk. És hogyha ezekben a kérdésekben van Istentől kapott útmutatásunk és békességünk, akkor tudja áldani a lelkünk az Istent. Ha nincs, akkor nem megy. Az első tehát így hangzik, hogy ő megbocsátja minden bűnödet. Elgondolkoztam, hogy egyáltalán lényegi kérdése az életünkben az, hogy a bűnünkkel kell valamit kezdeni. Az emberek ettől a kérdéstől óckodnak, és meg is próbálják távol tartani magukat tőle. Általában az egyháziasságban, a vallásosságban mindig valami olyan nyomasztó dolgot akarunk felvázolni a bűn tekintetéből, tekintetében, amitől mindenki nagyon megretten, és azt mondja, hogy én ezzel nem akarok foglalkozni. Ezt a helyére lehet azért tenni. És az emberek, amikor magukat jónak gondolják, vagy jónak vélik, és próbálják mentegetni azzal, hogy igazából semmi olyan nagy gonoszságot nem tettem az életemben, nem öltem embert, nem raboltam meg senkit, igyekeztem tisztességesen élni az életemet, akkor ezt a kérdést rövidre zárva le is akarják rendezni önmagukban. Mi az, hogy megbocsátod minden bűnömet? Hát nincs abból azért olyan sok. Egyfajta sötét múltat feltételez ez a mondat, és mi ettől úgy megrémülünk. Na azért ennyire ne vádoljon minket senki. Vannak pillanatok, amikor ez a sötét múlt azonban mégis kísért bennünket. Amikor az életünk egy-egy helyzetében úgy megállva, egy kicsit megrémülünk attól, hogy mi milyenek tudtunk lenni. Hogy milyen szavak hagyták el az ajkunkat, amit már most már átgondolnánk, és mégsem mondanánk így. Hogy milyen cselekedeteink voltak, amelyekről olyan jó, hogy mások nem tudnak. Hogy mennyi olyan titkos dolgot hordozunk önmagunkban, amiről nagyon-nagyon jó vigyázni arra, hogy az ki ne tudódjék valaki előtt. És azt hiszem, hogy amikor történik velünk valami rossz, még talán azt is megfogalmazzuk, persze szeretnénk elhessegetni ezt a gondolatot, de nem lehet kiirtani a szívünkből, hogy mit tettem, hogy az Isten engem ezzel büntet. Vajon nem az van bennünk, hogy mégiscsak vannak lerendezetlen dolgok az életünkben? Hogy vannak olyan döntéseink, amelyekről most már mi is tudjuk, hogy helytelenek voltak. Ilyen finoman fogalmazzuk, hogy helytelen, nem jó. De az a döntés az nem helytelen volt, hanem kifejezetten rossz, vagy akár bűnös dolog. És az életünknek ezek a sötét foltjai megkísértenek bennünket, és valamiféle hatalmas nagy terhet raknak a vállainkra. Amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy te vagy az, aki megszabadítasz engem minden bűnömtől, mert megbocsátod minden bűnömet, akkor ott valami fellélegzést érez az ember. Hogy valaki végre tud egy nagy levegőt venni, és egy kicsit felszabadul az egész élete valami iszonyatosan nagy nyomás alól. Nyilván, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem szembesít a vétkeinkkel. Ahogy megy az életünk, újból és újból találkozunk egy igen kemény képpel. Most is bátor vagyok idehozni. A Galata levélből, amiből részleteket olvasunk a bibliaolvasó kalauzunk szerint, szintén ezekben a napokban, és kitűnik, hogy Pál apostol maga is használt ezt a nagyon erős képet, amikor azt mondja a gyülekezetnek, akikhez címezi a levelét, hogy előttetek is úgy írtam le Krisztust, mint aki megfeszítetett. Sokszor találkozunk mi ezzel az arccal, ezzel a megfeszített Krisztus ábrázolással, és néha az ember egy kicsit túlzásnak is érzi azt a mennyiségű vért és fájdalmat, amit benne ábrázolunk. De mégis valahol annyira igaz az, hogy az emberi vétek visszatükröződik rajta. Meglátszik az, hogy a bűn az hová vezeti el az embert, nem csak önmagát, a másikat is. És amikor ezzel találkozunk, akkor talán a lelkünkben még inkább elmélyül ez a gondolat, hogy de ebből az állapotból engem kiszabadít meg. És erre olyan szép, amikor a zsoltáros azt mondja, hogy én tudom, hogy az Isten az én vétkeimet a hátam mögé veti. Hogy olyan messzire dobja el tőlem, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És ez egy hatalmas nagy lendületet ad neki, hogy az életében nem arról szól a jövendő, hogy kijavítsam a hibáimat, hogy a titkos bűneimet tovább leplezzem mások előtt, hogy ki ne tudódjanak, hanem felszabadulok egy életre, ami ezektől mentes, amit az Isten sem tart számon. Ő megbocsátja minden bűnödet. Van-e hálaadás bennünk, hogy ez így van, hogy ez így igaz? A második gondolat meggyógyítja minden betegségedet. Talán sokan felszíszenek a lelkükbe, és azt mondják, hogy ez nem is igaz. Az Isten nem gyógyít meg minden betegséget. Maga a Biblia tanulság rá, hogy sok beteg megmaradt a betegségében, még ott Jézus mellett is. Mi lenne ennek a mondatnak mégis az igazság tartalma? Mit jelent az, hogy megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet? Mi az a minden? Nincs itt egy tévedés, nincs itt egy elírás. Ilyenkor szokták a Biblia kutatók elővenni az eredeti szöveget, és keresni a megoldást benne, hogy ez itt valami félrehallás van, ez nem így működik. De hogyha mégiscsak odafigyelünk arra, amit Jézus akart tenni a tanítványaival, az övéivel, és a vele találkozókkal, akkor igaz ez a mondat, hogy meggyógyítani az egész embert, úgy a maga egész valóságában. Nem csak visszaadni egyfajta látást neki, nem csak meggyógyítani a lábát, hogy fölkeljen, nem csak felemelni egy ágyról, és azt mondani, hogy menj Isten hírével tovább az utadon, hanem valami sokkal, de sokkal többet készített el Isten az őt szeretőknek, amire nekünk lehet, hogy még igényünk sincsen, mert nem tudjuk, hogy mi várhatnánk többet is annál, mint amit a saját szükségeinkben látunk. Az Isten sokkal többet is tud adni annál, mint amennyit mi kérnénk tőle. És tényleg úgy van, hogy maguk a betegségeink, a nyomorúságaink igazolják azt, hogy az életünknek nem egy területén van szükségünk gyógyulásra, hanem több részében is. Hogy a betegségeinkben, amikor küzdünk, akkor kiderülnek, hogy milyen fontosak a kapcsolataink, hogy mennyire fontos az a másik ember nekem, amikor ápolnom kell, akkor döbbenek rá arra, hogy ő ki nekem, az én életem számára, amikor valami történik az életemben, és úgy érzem, hogy zsákutcába kerültem, akkor kezdem felvázolni magam számára is, hogy mennyi értékes dolog mellett elmentem, nem volt fontos akkor, most pedig milyen jó lenne, ha az enyém lenne. És erre azt mondja ez a Zsoltár, hogy az Isten minden betegséget szeretne gyógyítani. És a sorrendet nem bízza ránk. Kérhetünk, mert az imádság egy nagyon klassz, nagyon jó lehetőség erre. Hogy az Istennek elmondjam, hogy nekem most ez nagyon fáj, ez nagyon rossz. De hadd döntse elő, hogy milyen sorrendbe veszi a betegségeimet, és állítja helyre az életemet. És ha azt fogja mondani, hogy most nem a test következik, hanem előbb a lélek, akkor el kell fogadjam az Istentől, hogy előbb a lélek fog meggyógyulni. Meggyógyítja minden betegségedet. Tudok-e hálát adni most betegen, hogy volt egy egészséges múltam? Tudok-e hálát adni úgy, hogy küzdök dolgokkal, hogy van egy jövendőm, amiben az Isten olyan sorrendben hozza el a maga gyógyítását, ahogy ő akarja? Áldjad én lelkem ezért is az Urat. És a harmadik, megváltja életedet a sírtól. Azt hiszem, hogy minden ember életéhez nagyon szorosan hozzátartozik a halálfélelem. Van, hogy ezzel jobban foglalkozunk, és van, hogy egyáltalán nem foglalkozunk vele. Talán, ha elmúlnak az idők, és eltelnek évtizedek, és egy kicsit közelebb kerülünk hozzá, egyre izgatóbb kérdés lesz, hogy mi lesz, amikor mindennek úgy a vége felé közeledem. Hogy fogom megélni testben és lélekben? Mi lesz azokkal, akik körülöttem vannak? És egyáltalán lesz-e folytatása ennek az egész életnek? Talán a hitünkben is akkor sokkal erőteljesebben előkerül az, hogy Jézus végig arról beszélt, hogy nem csak ez a földi világ létezik, hanem van az ő országa is. Máskor pedig úgy rohan az életünk, meg fiatalok is vagyunk, meg gyerekek vagyunk, hogy ez olyan távoli ez az egész. Vajon számít-e közbe az, hogy van egy ilyen mondatom Istentől, amit elmondhatok hitvallással, hogy megváltja életedet a sírtól? Az egész életünket nem csak ez határozza meg, hogy megszületünk és megyünk egy irányba, és ezt nem lehet megfordítani, hanem a mindennapjainkban is benne van ez a bizonyos elmúlás. Tudjuk azt, hogy a nagyon boldog állapotokra is következhet egy olyan állapot, ami nagyon nehéz, ami nagyon küzdelmes. Hogy a gyermekünk mosolyára is következhet a sírás. Hogy az egészségre következik a betegség. Hogy mindarra, ami jó, arra rányomja a pecsétjét és a bélyegét az, hogy ez múlandó az életünkben. És valami feszültség is van ezért az emberben, hogy akkor van egyáltalán az egésznek értelme. És nagyon sokszor eljutunk arra a mélypontra, hogy azt mondjuk, hogy túl sok értelme úgy sincs. Hiába gyűjtök, hiába próbálkozok, a vége így is úgy is ugyanaz. Ezt még maga a Biblia is megfogalmazza. Hogy semmit nem hoztam a világra, és semmit el nem viszek innen. Hogy lehet akkor ezt az életet, ami ennyire az elmúlás bélyegeit hordozza, megtölteni egy olyan tartalommal, hogy én örömmel keljek fel reggel, és azt mondjam, hogy az élet szép. hogy az élet ajándék az Istentől. Hogy az élet az egy csoda dolog. Aki azt nem érti ezt a mondatot, hogy megváltja életedet a sírtól, az nem tudja elmondani. És a zsoltáríró ezért ad Istennek hálát, hogy ő ezt el tudja mondani, hogy az ő élete nem egy ilyen zárt keretben mozog, hogy valami van, és aztán nem lesz, hanem össze van kapcsolva az örökkévaló Istennel, és számára olyan nincs, hogy nem lesz. Van a földi életem, és igen, a földi élethez hozzátartozik, hogy kiköltözöm belőle, de utána is van valami, mert az Isten azt mondta, hogy van valami. És ha elrontok valamit, és ha bezárulnak a körök, akkor nem azt mondom, hogy itt a vége, hanem azt mondom, hogy az Istennél van folytatás, van lehetőség. Az Isten meg tud nyitni ajtókat. Milyen nagyszerű üzenete ez a húsvéti örömhírnek, amikor megérkeznek a tanítványok, és az asszonyok sírva a Jézus sírjához, és látják, hogy nincs ott a nagy kő, nincs lezárva a dolog. Megváltja életedet a sírtól, a haláltól, az elmúlástól, attól, hogy valamit véglegesen be kelljen fejezni. Ezek olyan nagy dolgok, amiket az ember, hogyha nap mint nap nem erősít meg a lelkében, akár tudatosan is, akkor az emberi élet nagyon kopottá lesz. És aztán úgy tényleg levesszük, mint egy rossz kabátot, és az enyészeté lesz az egész. Vagy van ez a másik lehetőség, amire a zsoltáríró kinyitja most a szemünket. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, mennyi jót tett veled. Ez a sok jó, amit mi naponként kapunk, ami naponként a miénk lehet, amiért lehet áldani az Istent. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, annyira számon tartjuk a nyomorúságainkat, a betegségeket, a bűneinket is, és annyira hiányzik, hogy egy kicsit számba vegyük mindazt a jót, amit tőled kaptunk. Lehet sok minden ezt meghomályosítja és eltakarja az életünkből, de tudatosan szeretnénk most arra figyelni, hogy mennyi mindent elkészítettél nekünk. Az egész élet a te kezedből jön, és te azt akartad, hogy mi éljünk és bővölködjünk, és hogy ez az élet, amelyet ebben a földi életben is élünk testben, téged tudjon mindenért dicsérni. Vajon hol vannak a hálaadás szavai? Hol van az imádságunkból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzésem jó téteményéről? Ma úgy állunk meg előtted, mint akik tudják, hogy mindent a te kezedből vettünk el. Így köszönjük, hogy megkönnyebbíted a lelkünket, amikor feloldozol minket. Amikor azt hirdeted meg, hogy nem tartod számon a mi vétkeinket. Így visszük eléd a betegségeinket, és megengedjük, hogy te kezd azzal a gyógyítást, ahol a legnagyobb szükség van. És így állunk meg előtted akkor is, amikor szembenézünk azzal, hogy búcsúzunk egymástól, ettől a földi világtól, és mégis szeretnénk benne megkapaszkodni, mégis szeretnénk valami olyasmit látni, ami tovább vezeti a gondolatainkat, az érzéseinket, a hitünket is. Ma különösképpen így imádkozunk, emlékezőkért, gyászolókért, azokért, akik most ebben kérik a te segítségedet. Imádkozunk a gyülekezetünk betegeiért is, akikért számtalan imádságot elmondtunk, és úgy figyeljük rajtuk a gyógyulás jeleit, és néha megkérdőjeleződik bennünk, hogy van-e értelme, hogy kérünk téged. Bocsáss meg nekünk ezeket a gondolatokat, és hadd lássuk azt, hogy gyógyító orvosként jelen vagy állandóan. És köszönjük azt is, hogy vezeted ezt a gyülekezetet is, hogy irányítod a lépteinket, erősíted a szolgálatainkat, attól, hogy a te dicsőségedre lehessünk. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért is, keressük az utakat, a lehetőségeket, és nagyon földi módon gondolkozunk. Adj nekünk több lelki látást, és talán több imádságot is, hogy jó irányba mehessünk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, áld és szenteld meg életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg most a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretném még hirdetni az adakozással kapcsolatban, hogy a gyülekezet tagjai már látnak is, és az eddigi adományaik is ezekhez segítettek hozzá bennünket, hogy gyülekezeti házunk felújítását végezzük, a gyülekezeti házunk külső szigetelését, homlokzat felújítását végezzük. Ha valakinek ehhez is lenne adománya még, azt a persejbe el lehet helyezni, vagy a lelkészi hivatalba be lehet fizetni. Köszönjük az eddigi adományokat. Szomorú szívvel hirdettem, hogy az elmúlt héten Nyíregyházán búcsúztatták életének 66. évében szerettei nagyné Kósa Gabriellát. Azért imádkoztunk, hogy jelenlévő szerettei családtagjai, akik ráemlékeznek, az Istentől elfogadott békességgel tudjanak búcsút venni szerettüktől. Szintén szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy Rendes Imre halálának első évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége és családja. Isten legyen ott az ő emlékezésükben, hiszen minden ilyen évfordulós alkalom újból előhozza mindazokat a sebeket és küzdelmeket, amelyek ott vannak a lelkük mélyén. Isten adjon számukra is békességet. Szeretném azt is hirdetni, hogy ma délután 5 órakor gitáros ifjúsági zenés istentiszteletet tartunk, mint minden hónap első vasárnapján. A mai istentiszteletünkre Bartos Gergely hévízgyörki lelkipásztor fog érkezni vendégszolgálatra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, ma délután, tehát 5 órakor. Szeretném hirdetni, hogy holnap hétfő este 7 órakor a gyülekezeti házban a dolgozó Biblia óráját tartjuk. Szeretettel hívogatunk erre olyanokat is, akik már jártak ezen az alkalmon, de olyanokat is, akik szívesen együtt lennének velünk. Holnap este 7 órakor itt az utca túloldalán a gyülekezeti házban tartjuk. Szeretném hirdetni, ami nem kifejezetten a gyülekezetünk ezen részét érinti, de mégis valamilyen szinten igen, hiszen összetartozunk, hogy az Árpádföldi templomunknak ebben az esztendőben a 75. évfordulóját tartjuk. Az ünnepséget a jövő hét végére terveztük, október 9-én fogunk tartani ott egy hálaadó istentiszteletet, ez egy vasárnapi nap, jövő vasárnap, délután 3 órakor. Egy rövid igehirdetéssel, a gyülekezet történetének felelevenítésével, illetve egy szeretett vendégséggel leszünk együtt. Szeretettel látjuk az itteni testvéreket is, vagy ha vannak olyanok, akiknek árpádföldi kötődésük van, akkor természetesen őket kiváltképpen, illetve szívesen felhívom a presbitereink figyelmét, hogy ez egy közös gyülekezet, egy gyülekezet, egyelőre legalábbis így működünk, legyünk jelen ott is, az ottani örömökben is osztozzunk, mint ahogy az ottani munkálatokban is osztoztunk. Tehát ez jövő vasárnap, október 9-én délután 3 órakor lesz az Árpádföldi templomunkban. Szeretném hirdetni azt, hogy a jövő hétvégén tartja meg az önkormányzat, illetve a 16. kerület gyülekezetei közös képviseletében a város missziós napot. Október 8-án egy egész napos rendezvény lesz az önkormányzat előtti parkban. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. A programokról lehet itt a kijáratnál tájékozódni, ilyen programfüzetet el lehet vinni, meg lehet nézni, hogy családdal vagy egyénileg hogyan lehet részt venni ezeken az alkalmakon. Kérem, hogy a gyülekezet ott a persei mellett, ha ezt megtalálja, nyugodtan vigye el magával, és akkor tud tájékozódni ennek a napnak a rendezvényeiről. Még egy hirdetésem van, mindenki tudja, már értesült különféle forrásokból, hogy népszámlálásnak az idejét töltjük, ha nem is olyan, mint Krisztus idejében, hogy mindenkinek el kellene utaznia. Itt helyben mindenkit fel fognak keresni az otthonában, és hogyha valaki nem annyira jártas még ebben a kérdésben, akkor a Református Egyházunk is kiadott egy tájékoztatót, szintén a persei mellett megtalálható, hogy hogyan és miként fogják ezt lebonyolítani, illetve hogyan tudunk vallani arról, hogy felekezetileg mi hova tartozunk. Ezt a kiállat mellett mindenki megtalálja, szintén egy szórólap el lehet vinni. Hirdetem a Reformátusok lapját végezetül, amelyet szintén a kiáratnál meg lehet találni, meg lehet vásárolni. Isten tiszteletünket a 134. dicséretünk, Zsoltárunknak a második versével fejezzük be, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 134. Zsoltárunk második verse, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket.